Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt mindenkinek, vagy most már jó napot, 9 óra 10 perckor ez a Millás reggeli továbbra is. Megyünk tovább, itt a Rádió Káfé 98.0-án. Április 30-a szerda reggel van, és ahogy említettem, 9 óra 10 perc, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És a hallgatók is, akik közül Vasza, hát nem túl jó hírről számol be nekünk, azt mondja, hogy jó reggelt, M7-es kápolnás nyíki lehajtótól Balcsi felé bedugult. Budapest felé M0-as lehajtónál egy sávot
lezárnak. Egy sávot, 3 pp.
Az mi lehet?
Hát, én sem jöttem még így rá.
Lezárnak egy sávot, valószínű.
Óriási káosz, óriási szívás lesz kimenni a reptérre. Órákkal hamarabb induljár el. Szerepelt a hírekben, természetesen semmi, de semmi probléma nincsen a reptér megközelíthetőségével.
Most még,
ez csak, de hát tegnap sem volt, amikor ez elindult. Tehát, hogy a négy a változó, hogy mit zárnak le, melyik lehajtót, ezekben a napokban a 4-esről, az M4-es mondhat, stráda vagy elkerülő, nem is tudom azt a szakaszt végül is most minek hívjuk, ami vecsést kerüli ott el, onnan van lezárva a reptér felé vezető ág. Tehát, ha valaki onnan érkezik, akkor el kell menni egészen, hát ott a Vecsés nyugat, ott a bevásárlóközpont, akik ott kell visszafordulni, és akkor úgy menni, ez pár perccel több, de ott sosincs akkora forgalom már, mint a reptéri letérésnél, hogy még ha ez oda átterülik, akkor is dugó legyen. Úgyhogy nyilván érdemes megnézni, érdemes rápillantani, de eddig nem volt dugó. Nem kell komolyan venni azt, amikor káosszal és Armageddonnal riogatnak a hírek a klikvadászat reményében ezzel kapcsolatosan. Egyébként képzeld el, pont amikor húsvétkor legutóbb indultam, akkor néztem, hogy milyen csodálatos, hogy semmi késés nincsen, minden olyan flottul megy, ott van 100 gép a kijelzőn, és igazából egyetlen egy késés van egész nap. Az mondjuk érdekes volt, nézegettem, hogy miért megy reggel helyett este, ekkora késés az mi a fenétől. És utána jött, és spriccelt végig az egész magyar sajtón, hogy üzemanyag hiány miatt káosz a reptéren, többes számba. Egyetlen egy járatot érintett aznap, előtte egyetlen egy pár perc vagy egy fél óra késésnél, tehát egy abszolút szűk probléma volt, hogy egy cégnél készletevési probléma miatt egy repülőgépet nem tudtak megtankolni, és a hurgadai járat késett, és ebből 3 napon keresztül olvasgathattuk, hogy káosz és minden, és kb. Összeomlott a reptéren a közlekedés. Tehát talán nagyon nehéz elvonatkoztatni, ettől nagyon nehéz megtalálni az igazságot, és azt is nehéz mondani,
hogy... arról, hogy annak jó nagy szívás, aki benne volt, tehát azért...
Persze, annak, aki benne volt, és igazából nem derült ki a légitársaság, nem derült ki, hogy miért.
Csak én már nem emlékszem, hát ott volt, hogy melyik légitársaság.
Jó, én 3 után feladtam, utána már nem olvastam el a 10. cikkeket. Én ott megnéztem szerintem, de már nem akarok hülyeséget mondani, de sokan nem járnak charterrel Hurgadába, tehát elég szűk a kör, aki szóba jöhet. De a lényeg az, hogy borzasztó tud lenni, amikor tényleg az iszonyatosan eltúzott hírek miatt az emberek mondjuk ok nélkül beparáznak. Úgyhogy, és igaz, sem tudom mondani, hogy hol nézzünk utána, mert adott esetben nyilván meg lehet nézni a reptéri járatinformáció, de ez mondjuk ez egy eset, meg lehet nézni a reptéri lehajtóknak a környékét, hogy éppen van, de attól még simán lehet, hogy éppen most nincs dugó, de amúgy meg jogos, amit írtak, és akkor de miatt elindulni egy órával korábban, ez így tök fölösleges. Szóval nehéz ügy.
Hát nehéz ügy, mert hogyha meg mégis van, vagy mégis történik valami, akkor meg akár beszívható is.
De tudod, ez a forintnál is régóta így van, tehát igen. Az összeomlott a forint a 20 féléres csökkenésnél meg társaik. Nem tudom, semmit nem lehet ezzel tenni, csak figyelni, nem tudom, odafigyelni, és tájékozódni a híreken túl más forrásokból is.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Na hát, annyi van, hogy gyakorlatilag tart az a trend, ami elkezdődött az év elején, sőt, ami átfolyt az év végéről.
Na már melyik? Mert ugye...
Hát az, hogy nő a tranzakciós szám, és kvázi a kereslet az eladó ingatlanok iránt.
De arról beszéltünk pont az év elején, hogy a január-februárban is peckó időszak, mert még átnyúlik a hatása a kivezetendő családtámogatási kedvezménynek, a régi rendszerből, még aki ott igényelt, még azok átjöhettek, az újak már megérkezhettek, tehát egy egyszeri lórugásnyi változás lehet. De ezek szerint maradt, tehát hogy nem állt le?
Nem feltétlenül, igaz lehet ez a lórugás, csak ha megnézzük a számokat, akkor ki is derül. Mert hogy februárban még 20%-os volt az éves növekedés, most meg már 16.
Aha, tehát, akkor,
tehát egyfajta lassulás akkor látható a dinamikában, tehát az helytálló, hogy az éveleje volt az erősebb, ugye az az átsorgó hatás, meg a nagy megindulás, és most már kisebb ütemben, de még mindig növekszik a kereslet. És érdekes még, hogy a friss kínálatban megjelent lakóingatlanok száma 8%-kal csökkent márciusban. Ugye ez majd felveti azt, hogy helytálló-e az az elemzés, miszerint nem lesz túl nagy az áremelkedés az ingatlan piacon, mert hogyha a kínálatból sorra kiesnek elemek, akkor annak lehet árfelhajtó hatása. Egyébként összességében...
Az mondjuk egy érdekes jel, mert a várakozás inkább
az érdekes,
az volt,
hogy megnő majd
még a... Tranzakciószám nő, igen. De... komolyabb áremelkedésre azért kevesen számíthattak.
Igen. Az ingatlan.com egyébként úgy becsüli, hogy március végén 145 ezer eladó lakás és ház szerepelt az összesen 220 ezer hirdetésből álló ingatlan kínálatban, és ez 8%-kal kisebb. 22 márciusához képest pedig több mint 40%-kal több lakást és házat kínálnak eladásra, tehát még mindig jelentősen magasabb ez a szám, de van egy ilyen csökkenő dinamika ebben is. Aztán, hogyha megnézzük az országos térképet, akkor az látszik, hogy még továbbra is Csongrád-Csanád megye vezet, ugye azt már múltkor megbeszéltük, igen, hogy a Szeged környéki majdani BYD beruházás, az pörgeti ott a piacot, ezért márciusban is majdnem 50%-kal többen érdeklődtek az eladó ingatlanok iránt, mint korábban. Úgyhogy ez egy ilyen kiugró érték. Nyilván itt lehet ár elmozdulás is, mert ugye a kínálat nem tudja ezt követni, és márciusban már 10%-kal kevesebb eladásra szánt, akkor ingatlan került itt a piacra. Aztán még mindig jelentős 22-28% a bővülés Bács-Kiskun megyében, Borsodabaói, Zemplén, Győr-Moson, Sopron, Heves, Komárom, Esztergomi, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is jól működik.
Erre viszont van magyarázatunk? Vagy?
Hát ugye, így különösebben nem tudom, ráadásul ez egy nagy és nem is összefüggő térségben, itt van keleti nyugati ország rész, és igen, inkább az északi részről szól ez. A feladott hirdetések száma itt is 2%-kal csökkent egyébként 23 márciusához képest. Budapesten 16%-kal több érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, és a fővárosban több mint 12 ezer eladó lakáshirdetést adtak fel a tulajdonosok, ingatlan közvetítők. Ez is kevesebb, mint az egy évvel ezelőtti 8%-kal. Úgyhogy így néz ki a forgalom.
Viszont, ja igen, csak hogy van néhány megye, ahol meg abszolút nőtt a kínálat.
Igen. Az hol?
Nógrád, Jászmegykun, Szolnok és Vas megyében.
A kínálat?
Igen. Méghozzá 15-43% között volt a növekedés a kínálatban.
Aha.
Onnan tervezhetnek esetleg költözést azokra a vidékekre, ahol meg több álláslehetőség.
Hát, ezt nem biztos, ez így függ össze.
Nincs mobilitás, tehát keveset tudunk arról, hogy sokan, tehát összes felmérés, kutatás azt mutatja ki, hogy nagyon, tehát ez a mobilitás, ez a hajlandóság az, hogy elköltözünk az ország más részére egy jobb állás miatt, ez Magyarországon nem annyira jellemző.
Nem, abszolút nem. És ezt ugye nyilván hátráltatja az is a nagy, magas arányú saját ingatlan állomány, mert nyilván abban lakunk, abban élünk, ezért a környékén próbálunk boldogulni, úgyhogy ez egy elég...
Nógrádnál és Jászmegykun Szolnoknál ez még úgy értelem, és ugye Vas megyének, hát mondjuk ebben a fél megye Ausztriában dolgozik, úgyhogy ott nem tudom, hogy milyen hatások válthatták ezt ki, ott teljesen más okok állhatnak a háttérben. Na, minden esetre érdekes.
Érdekes.
Kereslet is nőtt egy picikét ezekben a megyékben, de a kínálat sokkal jobban. Úgyhogy elég változatos a helyzet.
Igen, és így az első negyed év után azt látják a szakik, vagy azt próbálják számolni, hogy milyen lesz az éves ügymenet, és 24-ben összességében 120 ezer adásvételre kerülhet sor ezek alapján, ha nem jön közben valami egyéb, ugye, és figyelembe véve ilyen éven belüli ciklikusságokat is, ez 15-20%-kal lenne nagyobb, mint a tavalyi, ami viszont egy 9 éves mélypontot jelentett, tehát ez még mindig csak a gödörből való elugrás, nem pedig egy nagyon szárnyaló, nagyon erős ingatlanpiac, de legalább már egy fölfelé ívelő.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na, várjál, csak a Vassza üzenetéből kiderült ez a 3PP. Itt bénáztunk, pedig csak egyet kellett vele kicserélni. Épp lezárnak egy sávot.
Mi nem jöttünk rá.
Budapest felé az M0-ás lehajtónál. Köszi szépen.
De van egy másik infója is, ugye? Bocskain is van egy sávlezárás.
Igen.
Igen.
Egy autónyi kátyú van az úton, Pesti oldal, körút egész jó. Írja nekünk szintén Vassza.
Módosította az államadósságkezelő központ az idei finanszírozási tervét, ez tegnapi bejelentés, tegnapi hír. Igaz, ha azt nézzük, hogy az új nettó finanszírozási igény az, figyelj, 1467 milliárd forinttal magasabb, mint amire eddig kalkuláltak. Az nagyon brutálisan hangzik, de igazából annyi történt, hogy, és időben is a kettő összeér, eddig is lehetett tudni, hogy a költségvetési hiány az jóval magasabb lesz, mint amit a kormány eddig számolt, illetve kommunikált. Utána elkezdték így mondogatni a 4,5-re emelést, aztán most már hivatalos dokumentumban is megjelent a 4,5-es cél, tehát megemelték a költségvetést. Végig lényegében ezt követi le ez a finanszírozási terv módosítás is, tehát amennyivel most már hivatalosan is a hiány nagyobb lesz, ezt kell finanszíroznia az államadósságkezelő központnak, mert ez a dolga. Hozzáigazították tehát ezt a tervet, tehát ebben olyan nagy meglepetés nincs, ami esetleg ugye a befektetőknek, akik az államot finanszírozzák, és azért mondjuk jó pénzt fizet az állam, már majdnem múlt időt mondtam, de hát ugye aki időben, amikor sokat beszéltünk róla, betette az infláció követő állampapírra, annak még az idén, ez ketyeg magas kamaton. De a finanszírozási terv emelésében nincs az benne, hogy a lakossági, a kimondottan a lakosságnak szállt állampapíroknak kéne emelni a kibocsátását, sőt, egy kicsit visszavettek ebből a mennyiségből, ami kimondottan a lakossági állampapírra vonatkozik. Úgy tűnik, hogy azért az elmúlt hetekben bár azt írják, hogy a várakozásaiknak megfelelően jön be a pénz, de azért abból, hogy levettek a számukra értékesítendő mennyiségből, miközben az finanszírozási igényt növelik, tehát egyre több állampapírt kell kibocsátani a hiány fedezésére, azért ez nem erre utal. Az biztos, hogy egy korábbi kedvenc az majd kap egy erős ráncfelvarrást, tehát az infláció követő állampapír népszerűségét megelőzően, amit nyilván az inflációnak az elszállása okozott, mert azt követi, vagy követte le egy ideig a kamatával a prémium állampapír. Szóval volt egy előtte egy másik nagyon népszerű állampapír, amelyre ugye a portfólió reagatta a szuper állampapír becenevet, aztán az elterjedt az egész magyar sajtóban, pont akkora, amikor elvesztette szuper állampapír jellegét, de hát ez már egy másik kérdés. Szóval ezt a bizonyos MAP pluszt fogják majd ráncfelvarni. Még titokzatoskodnak a részletekkel, jelenleg senki nem veszi, mert igazából pocsék, tehát egészen alacsony a kamata, meg hát az inflációs sok után kihiszi el, hogy jól fogják egy olyan papírral, ami lépcsőzetesen kamatozik, elindul, mit tudom én, 3-tól, aztán a végén fölmegy 5-re, vagy 6-ra, vagy 7-re, de ezt ígérgetik, hogy ez sokkal jobb kondíciókat fog kínálni, és amúgy pedig az államadósságkezelő központ elégedett azzal a mostani rendszerrel, hogy nincs egy kiemelkedően népszerű állampapír, hanem szépen eloszlik jobbra-balra, nagyjából hasonló arányban a lakosság számára kibocsátott papírok között. Ugye ez lesz egy érdekes újdonság, hogy mennyit tudnak becsatornázni ebbe a kondícióját, egyre jobb kondíciókat kapó régi nagy kedvenc állampapírba akkor, amikor jól látszik, és az elmúlt heteknek minden adata erről szólt, hogy abban a pillanatban, hogy a kamat alacsony, már nem hordják az emberek az állampapírba a pénzt. Már nem finanszírozzák olyan szívesen a magyar államot. Nyilván, amikor 20% volt, meg amikor 18% volt, akkor adatták, de most, hogy 5-6-7 között kell bingizni, meg számolgatni, hogy akkor most tizedek így erre dől, arra dől, akkor inkább nem. Tehát nagyjából a fele pénz, ami kamatként, kamatfizetéskor a piacra zúdult, azt nem tették bele vissza. Tehát a kamatot sem forgatják vissza. Ott van az állampapír számlád, és a felét nem fizeted vissza, feléből nem veszel állampapírt a kamatnak, vagy elfelejted, vagy elhordod máshova. Azért ez szerintem egy figyelmeztető jel az állam számára. Tehát ezekkel a mostanában alacsony kamatokkal nehezen lesz a finanszírozási terv lakossági része.
De akkor hova viszi a lakosság a pénzt?
Szerintem... Igen. Valószínűleg befektetési alapban, mert ott viszont brutális beáramlás van továbbra is. Még alapban, és a számokból ennyi az, ami látszik. Hát vagy átváltja megint. Mert van egy kis kiáramlás, devizásítás is forint gyengüléssel párhuzamosan. Ez a nagy kamatfizetési hullám, amikor februárban, márciusban irgalmatlan kamatok érkeztek ugye az infláció követőből, de ez még csak a kamat, ugye nem lejárat. Ez 500 milliárd forint, ennek a fele maradott az állampapír, a magyar lakossági állampapírok között. Lehet, hogy tettek át nem lakossági állampapírba is, de az itt a nagy része az ijesztő, hogy a fele elmegy onnan, szerintem.
Igen. Meg érdekes is, mert azért...
Ja, és az egybeesett, bocsánat, csak a mondatot nem fejeztem be, egybeesett azzal az időszakkal, amikor a forint elkezdett megint egyértelműen gyengülni, a 400-at megközelítve, és akkor megint fölsejlik, és minden szakértői véleménye benne volt, hogy valamennyi egyéni kockávatvállalás, meg a véleménynek megfelelő, de valamennyi devizát, illetve deviz arányt érdemes tartani. Mert hogy most már teljes elemzői kar talán lassú, de forintgyengülésre számít, akkor viszont ez megoldás.
Jó, de az föl kell venni a 7%-os hozammal a versenyt a gyengülésbe. Tehát azt évről évre fogja hozni a forint, valaki azt várja, hogy az évente egy 24-25 forint. Tehát innentől 420 a következő évben.
3,5 a különbség, mert 3,5-et hoz az eurós papír is. Forintos meg mondjuk.
Igen, hetet. Ráadásul.
Tehát 3,5%-os forintgyengülés az bőven benne van a pakliban egy év alatt. Az teljesen reális.
Az reális, az abszolút.
Sőt, még ha meg kicsit tartasz attól, hogy több, akkor viszont abszolút a devizában vagy jó.
Jó, csak ezek nem, de hát nagy, de azért ez nem ugyanaz. Tehát a fix állampapírhozamot fölcserélni a deviza spekulációra, az nekem nincs egy lapon, tehát nekem ennyiből furcsa csak a dolog.
Persze, az deviza spekulációnak is tűnhet, ha neked az összes megtakarításod, visszamehetünk odáig, forintban keletkezik, forintban költesz, akkor mondhatod úgy, hogy ez egy deviza spekuláció, de hogyha az árak meg emiatt folyamatosan nőnek, akkor azzal nem meg védekezel, akkor meg hedzselsz, akkor meg éppen nem deviza spekuláció. Vagy bárhova, hogyha te mondjuk szeretsz utazgatni, akkor annyi
a hedzselés, addig hedzselés, amíg egyszerre ütöd ki a két lábát. Tehát nyilván banánonként nem fogod eladni az euróidat és realizálni a védelmedet. Tehát a hedge-nek az egyik lába nem maradhat meg.
Nem, de ugye? Ha neked külföldi költéseid vannak, vagy devizalapú költéseid vannak, vagy deviza árfolyamtól függő terveid vannak, akkor ez már önmagában indokoltá teszi, hogy védelmed.
Összetett és nehéz probléma.
Na, ez. Minden esetre a lényeg az, hogy nem lesz könnyű dolga az államnak, hogyha magának.
És az egyének sem.
Tartani ezeket a lakossági megtakarításokat alacsony kamatokkal, ez derült ki ismét.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Sárokszállás és Zoltán vezető elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok én is!
Hogy látod, hogyan állunk? Mi történik Európában?
Hát Európában vegyes jelenleg a helyzet, a DAX Index 0,2%-kal nő most ebben a pillanatban, a francia CAC-on 0,1% alatt, de a londoni FTSE például esik 0,5%-kal, úgyhogy vegyes a helyzet. Talán enyhén plusz hangulatnak lehet nevezni, mármint enyhén pozitív hangulatnak. A BUX Index viszont emelkedik 0,4%-kal, viszont a forgalom az hát nagyon alacsony, 250 millió forintot is alig érte el így most már 40 perc a nyitás után, ami aminél azért jóval többnek. Jóval többnek kéne lennie, így van. Úgyhogy hát egy enyhén pozitív hangulatnak talán lehet mondani, az európai vegyeste a magyar piac egyértelműen pluszban van, az alacsony forgalom ellenére.
Nézzük meg akkor, hogy mely részvényeknek köszönhető ez a kis plusz, meg mit csinál mondjuk a középmezőny?
Hát, hogyha a nagy forgalmú papírjainkat nézzük, a blue chip-einket, akkor itt a MOL emelkedése az, amelyik a legmagasabb, 0,7%-kal nő. Ez 2984 forintot jelent részvényenként. Az OTP 17.000 forint fölé került, ez 0,5%-os növekedés, 17.020 forint egészen pontosan, és ugye az OTP-ben van a legmagasabb forgalom, is 128 millió forint. A MOL-ban csak 33 volt. A Richterben az emelkedés már kisebb, 0,2%-os, ez 9385 forintot jelent. A Magyar Telekom pedig úgy tűnik küzd a 900-as szinten, nem tud fölé menni. 891 forinton állnak jelenleg a részvények, ez 0,2%-os csökkenés. És hát a forgalom is csak 4 millió forint a Magyar Telekomban.
Hát akkor kérdezném a középmezőny, de hogyha egy Telekom csinál 4 milliót, akkor mi történhet ott?
Hát a középmezőnyben hasonló forgalmak vannak és vegyes elmozdulások, ahol szép emelkedéseket látunk, az állami nyomda és az Appennin, itt rendre 4, illetve 6 millió forint a forgalom, viszont az emelkedés mértéke a számottevő, a nyomda 1,76%-kal, az Appennin 1,83%-kal emelkedik, ugye a közelmúltban mind a két társaságnál voltak pozitív elemzői várakozások, céláremelések, és jól is teljesítenek ezek a cégek. Az állami nyomdánál exportált bevétel például, ami nagyon megy, úgyhogy ezeknek a farvizén tudnak emelkedni ezek a cégek, véleményem szerint, tehát az emelkedésük azért bőven a Bux Index felett van, és hát a forgalmuk is kicsit magasabb is, mint a Magyar Telekomé.
Világos, a forint piacon mi újság van? Kicsit beragadtunk itt.
Igen, kicsit beragadtunk a forint piacán, és az látszik, most egyébként ebben a pillanatban 394 forint 60 fillért kell fizetni egy euróért. Szóval az látszik, és egy 10-20 perce beszélgettem itt a kollégáimmal, hogy egy ilyen beszűkülés látható az Eurhuf diagramban. Tehát március közepén volt ugye egy jelentősebb gyengülés, vagy inkább első felében, majdnem megnéztük a 400-at szintet, azóta lejjebb jöttünk, de a mélypontok is egyre feljebb vannak, és most hát egyelőre nem nagyon van impulzus, de ez ilyen helyzetekből szokott kitörni az árfolyam valamelyik irányba. És ugye azon gondolkodunk, hogy mi lehet ilyen hír, hát például a héten a tengeren túlról érkeznek átfogó munkaerőpiaci adatok, ezek pénteken jelennek meg, ugye ezek a dollár árfolyamát, illetve az amerikai kamatvárakozásokat befolyásolhatják, és ezen keresztül akár a forintra is hathatnak, és ugye a mai nap délután 4:30-kor már meg is jelenik egy előzetes, ugye ez csak a magánszektort méri, ez az ADP intézet munkapiaci jelentése, magyar idő szerint 4:30-kor, tehát hogyha ez már nagyon eltér a várakozásoktól, az már hathat a forintra, de addig úgy látom, hogy nagyon komoly mozgás nem várható, persze meglátjuk, de eléggé nyugodtnak tűnik a helyzet jelenleg a forint piacán.
Jó, megnézzük, mi lesz ebből. Nagyon köszi a beszámolódat, jó munkát kívánunk nektek!
Köszönöm én is, szia, nektek is. Szia. Sziasztok, Vishal!
Árok Szálasi Zoltánnal, vezető elemzővel néztük át az árfolyamokat, a piacokat.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
A kullancsokkal fogunk foglalkozni, és már elkéstünk, mert bármilyen furcsa, így április 3-án, de már elég szépen aktivizálták magukat, kicsit korán kezdődött a szezon. Én magam is láttam, akkor hát lepottyanne a macskáról, még az a tasak nem volt teleszívva, tehát még csak jött-ment, de akkor volt, hogy ilyen szabad szemmel jól látható volt minden lába, meg minden. Eléggé ijesztő volt, de hogy hogyan is állunk ezzel, hány faj van, mennyire kell izgulni, mit tehetünk ellenünk, hogyan szedjük ki, csomó kérdés van. Dr. Kapillás Zoltán fog nekünk válaszolni. Akaró entomológus, állatorvos, zoológus. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat, és előjáróban mondom, hogy ne féljék a természetet, mert az az egyedüli egy egészséges rekreációs helyünk van, azonban ismerjék meg a természet adta veszélyeket, így a kullancsveszélyt is, és ha megtanulják a védekezés módjait, akkor biztonsággal lehetnek kinn a természetben.
Ez nagyon, nagyon fontos, hogy ezzel kezdtem, mert pont ez az ijesztő, hogy az ember szeret természetbe járni, szeret erdőbe járni, és akkor rémüldözik, hogy majd jönnek ezek a kullancsok, kiszívják a vérét, beleöklendezik a mindenféle baktériumokat, és jaj, mi lesz. De még mielőtt hozzáfogunk, ezt az akaró entomológus titulust, ezt megfejthetnénk, keveset használt kifejezés ez, vagy legalábbis én nem nagyon találkoztam vele. Mit csinál ő?
Hát ez egy szó összetétel. Az entomológus az a bogarász tudományágnak a latin definíciója. Az akarológia az pedig a pókszabásúaknak a tudományágát művelőt jelenti. És ennek a kombójából jön az akaró entomológia, ez a kullancstan.
Aha, tehát egy ilyen nagyon speciális...
És ezt a sportot művelem, igen.
Okay. Ó, nagyon klassz, akkor abszolút jó helyen
járunk. Még egy gyors kérdés, ami korábbi évekhez képest egy változás is fölkeltett a figyelmünket, egy újabb invazív faj jelenik meg, és hogy a kullancsok között is van egy új invazív faj. Jaj, eleve az invazív fajoktól tartunk. Ez mit tud ez az új invazív faj?
Röviden annyit jelent, hogy 1986-87 telétől nem voltak talajmenti fagyok, és folyamatos a felmelegedés, ezért a földközi tenger medencéjében élő állatfajok migrálnak északra, és hát a magyar kullancsfauna is bővült, ugyanis a Hialoma marginatum és Rufipens nevű két kullancsfaj jelent meg Magyarországon. Hát ezek újabb izgalmat adnak a magyar lakosságnak, ugyanis a nájrovírus nemzetségbe tartozó kórokozókat terjeszthetik, és sajnálatos mód négy kórokozót tartalmazó víruscsaládból egy már biztosan itt van, a krimi-kongói vérzéses láz. Ez a vírusbetegség nem tréfa, ugyanis a megbetegítő képessége ennek a vírusnak 30-50%-a a fertőzöttek tekintetében, tehát aki megfertőződik, legalább a társaság fele megbetegszik, és ennek a társaságnak a 30%-a pedig biztosan meghal, tehát oda kell erre az új kullancstársaságra is figyelni. Volt már példa a történelem során.
De Magyarországon is már volt példa arra, hogy ez a betegség megjelent kullancscsípés útján, és...
Hogyne, ez a kórokozó itt van, és itt alapjában véve az a nagy gond, hogy aki a természetben dolgozik, tehát egész nap egészséges környezetben tevékenykedik, az immunrendszere stabil, azok a megfertőzött emberek nem betegszenek meg, azok kerülnek a tünetmentes átvészelők csoportjába, azonban a meleg évszak küszöbén a városi irodisták és a négy fal között dolgozó home office-osok kikerülnek egy olyan természeti közegbe, például a Balaton nyugati medencéjéhez, a Kis-Balaton térségéhez, és megfertőződnek, ezek az emberek biztosan megbetegednek, és van esélyük a biztos halálra is.
Most ezek mennyi ilyen kullancs van, és ők milyen arányban hordozzák ezt a vírust?
Hát egyelőre ezeknek a kullancsfajoknak egy-egy egyedét találták meg Balaton nyugati medencéjébe, illetőleg a Margit-szigeten, tehát itt még tömeges jelenlétről nem beszélünk, de mindig az első beteggel kezdődik egy járvány, és ahogy Karinti mondta, az utolsóval fejeződik be, tehát nem szabad beleesni egy ilyen range-be, tehát jobb védekezni, jobb megelőzni a kullancscsípést, illetőleg nagyon fontos, hogy a védekezés dacára a kullancs rögzül a szeretteink közül bárkibe, a szakszerűen fertőzés veszélymentesen.
Na, akkor ezeket vegyük
távolítsák.
Igen, hogy mit tehetünk a megelőzés érdekében, és hogyha már belénk jött, hogy kell kiszedni, mert abban is annyi legenda meg mendemonda van, hogy jobb azt tisztába tenni. Tehát mit tegyünk először is, amikor a természetbe indulunk?
Két fontos védekezési stratégia van. Először is a természetben tanúsított magatartás is egy védekezési stratégia, illetőleg vannak a különféle kémiai szerek adta biztonság. Hát a természetben a magatartás, a szakszerű magatartás azt jelenti, hogy lehetőség szerint csak kijelölt turista útvonalakon és pihenőkön tartózkodjunk, ne menjünk be a magas füves bozótos területekre, mert akkor egyre fokozzuk a kullancsfertőzés veszélyét, illetőleg a természetbe indulás előtt, ugye, ha elmennek a patikákba, akkor szerezzenek be kullancsriasztó készítményeket, amivel fújják, kenjék le magukat, és hát minden védekezés dacára lehet kullancsíp, és a patikákból be kell szerezni kullancseltávolító kanalat, mert ez az egyetlen egy eszköz, amelyik gyötrésmentesen távolítja el a vérszívót a két vagy négy lábú szeretteinkből. És nagyon fontos tudni azt, hogy sem körömmel, sem csipesszel, tehát semmi olyan technológiával, technikával nem szabad támadni a kullancsot, ami megszorítja a kullancs testét, ugyanis bármilyen furcsa, a kullancs is egy érző lény, és a szorongatás hatására fuldoklik, és ha addig még fertőző nyálat nem köpött az áldozatába, akkor pont a szakszerűtlen eltávolítás során fogja befertőzni a csipet áldozatot. Tehát hangsúlyosan mondom, hogy kullancs eltávolító kanállal szabad eltávolítani, mert ez az eszköz nem szorongatja meg a kullancs testét. Ez úgy működik, mint egy rajszekihúzó, benyúl a kullancs nyaka alá, és kiemeli a bőrből, mint ahogy az iskolában ugye, hogy a rajszöget benyomjuk a rajztáblába, és kivesszük a rajszekihúzóval, tehát semmi szorongató hatás nem éri a kullancsot, és ha nokdacú van humora az eltávolító személynek, akkor még állatbarát érzelmeit is kimutathatja, szabadon is engedheti a kullancsot.
Hú, azt ahhoz nagyon erős jellemnek kell lenni, azt hiszem, hogy egy ilyen művelet
után... Hát ezt az állatvédőknek üzenem, mert minden szinten akkor védekezni kell. Tehát le kell menni a macskák alá is.
Abszolút, igen. Jó, egyet tegyünk tisztában, védőoltás nincs. Tehát az
mármint erre az új
típusra. Nem csak erre.
Az
agyvelőre van, de...
A kullancs terjesztette betegségek körébe egy betegség ellen van ember számára védőoltás, ez az agyvelő és agyhártya gyulladás vírusa elleni védőoltás, de abban már kár gondolkodni, az alap és emlékeztető oltásokat ősszel és tél során meg kell kapni egy illetőnek, hogy tavaszra már védett legyen. Aha. És hát azt se felejtsék el, ha valaki most kezdi el a védőoltás sorozatot, és még csak részleges az immunvédelme, és ha akkor éri vad vírus fertőzés, akkor egy vad szinergizmus zajlik le, és vadabbul fog lefutni a kórkép, tehát most már a védőoltás beadatása elkésett. Tehát most már csak az egyéb védekezési módok vannak. A kutyák vannak még szerencsés helyzetben, mert ők pedig a másik rettegett betegség a Lyme kór ellen védhetők védőoltással.
Világos.
Ma Magyarországon 6 féle Lyme-kór bacillus honos, ebből ez a védőoltás 3 törzset tartalmaz, tehát mondjuk még így is maradt 3 Lyme-kór törzs a kutyák számára is. Tehát a kutyákat, macskákat is védeni lehet kell védeni a kullancsok ellen. Ez egy sokkal egyszerűbb dolog, mindenki vigye négylábú szerettét az állatorvosához, és nagyon praktikus megoldásokat fognak a kollégák ajánlani.
Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről így a szezon elején, ez fontos volt. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Okay. Köszönjük szépen, viszonthallásra.
Kullancsípésmentes
nyarat. Így van. Köszönjük szépen, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Dr. Kapiller Zoltánnal, akaró entomológus, állatorvos, zoológussal beszélgettünk.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
És itt van pont jókor Fejér Marian, szia, jó reggelt!
Jó reggelt! Gyors leszek, mert látom, hogy elcsúsztunk.
Igen. Hát főleg te.
Igazad van, így ahogy mondod. Blankó Miklós nyelvész, nyelvművelő a napembere, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan lesz valaki nyelvművelő, és egyébként ez mit jelent, mit csinál, és aztán természetesen a nyelvünk helyzetéről, amiben nyilván az internetes nyelv egy csomóféle változást hozott.
LOL.
Igen, ahogy mondod, ez is. Te ma csak jól beszélsz. És aztán utána pedig pszichoszerda, a Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus jön az életünk dolgaiba. A családdá alakulás hatásait vesszük át, hogyan lesz a párkapcsolat szereplőiből szülő, hogyan hat ez anyukára, apukára, nyilván vannak ebben tök nagy buktatók, amikről nem illik beszélni, mert hogy ez egyébként boldog történet.
De ti beszéltek.
Persze.
Helyes. Akkor mindenki maradjon velünk, mert hogy utánunk jön pont jókor Fehér Mariannal, illetve a kettő között Szoller Andi híreket mond. Mi pedig majd holnap csinálunk egy másik és friss Millás reggelit 6:30-tól. Sziasztok, szép napot!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.